Ma egy tényleg nagyon rövid 9 verset ölel föl a második krónikák könyvében Akháziának az uralkodása. 2 krónika 22, és a 9 vers, amit föl is olvasok, és utána majd imádkozom. Utána Jeruzsálem lakosai legkisebb fiát, Ahaziát tették királlyá, mert az idősebbeket mind megölte az a sereg, amely az arabokkal a táborra tört. Így tehát Ahaziá, én jobban szeretem a Károlynak az Akháziáját, úgyhogy lehet, hogy azt fogom olvasni, Jórámnak, Juda királyának a fia kezdett uralkodni. Akházia 42 esztendős volt, amikor királyá lett, és 1 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Atália volt, Omri unokája. Ő is Akháb házának útjain járt, mert az anyja volt a tanácsadója az istentelen cselekedetre. Gonoszul cselekedett az Úr szemében, amint Akháb háza népe is, mert vesztére ők voltak a tanácsadói apja halála után. Sőt, az ő tanácsukra hadba ment Jórámmal, Akháb fiával, Izrael királyával, Hazáél Arám király ellen Rámot Gileádba, de az arámok megsebesítették Jórámot. Visszatért tehát Jórám, hogy meggyógyítassa magát Jezriel városában, mert sebek voltak rajta, amelyeket akkor kapott Rámában, amikor Hazáél Arám király ellen harcolt. Akházia, Jórám fia, Júda királya pedig lement, hogy meglátogassa Jórámot, Akháb fiát, Jezreelben, mivel beteg volt. Az, hogy Akházia Jórámhoz ment, Isten akaratából a vesztére lett. Mert odaérkezve kivonult Jórámmal Jéhu ellen, aki Nimsi fia volt, akit az Úr felkenetett, hogy Akháb háza népét kiírtsa. Így, mikor Jéhu Akháb házán ítéletet tartott, rátalált Júda fejedelmeire és Akházia testvéreinek fiaira, akik Akháziának szolgáltak, és megölette őket. Akháziát is kereste, noha Szamáriában rejtőzött, elfogták és elvitték Jéhuhoz, aki megölette. De eltemették, mert azt mondták róla, mégis Jósafát fia volt, aki teljes szívvel kereste az Urat. És nem volt immár senki Akházia háza népéből, aki királyá lehetett volna. Eddig tartott ez a történet, és biztos érezhető volt, hogy ebben is szinte több volt a személy név, mint a maga a történet, a kinek a kicsodája részek, és mégis tele van tanúsággal, úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, most is úgy jövünk eléd, mint akiknek semmiük nincsen, olyan emberekként, akik noha olyan gyakran leplezzük ezt, hogy semmink nincsen, de szívünk mélyén tudjuk, hogy ha te nem vagy itt, ha te nem gazdagítasz meg, ha te nem áldasz meg bennünket, akkor fölösleges a bemenetelünk és a kijövetelünk egyaránt. Köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy nem mondasz le rólunk, hogy ajándékul adtál egymásnak bennünket, és hogy ez az ajándék Krisztusban lett tökéletessé. Köszönjük, hogy formálsz az ige által, a körülmények által. Köszönjük neked azt, hogy ma is együtt lehetünk. És valóban arra kérünk, hogy segíts, hogy nyitott szívvel fogadjuk az igét. Segíts, amikor szólok, hogy azt szólhassam, amit te mondasz, nem mást. Segíts, hogy amikor hallgatunk, akkor azt halljuk meg mindabból, amit hallunk, amit a te szent lelked üzen nekünk, amit tolmácsol. Hálásak vagyunk, hogy olyan sokszor megtapasztaltuk, hogy sokan hallgatjuk ugyanazt az igét, és a te szent lelked az, aki mindannyiunk szívében valami egészen különös módon olyan jelentés árnyalatokat ad, amit talán senki nem mondott, egyedül te, de az vált igazán fontossá. Köszönjük azért az igét, köszönjük az együttlétet, és kérünk téged, hogy az Úr Jézusért, a te fiadért végezz továbbra is bennünk a munkát. Szeretnénk könyörögni a jövő hétért, az együtt töltött időért már előre. nyisd meg az ajtókat, adjál elénk, kérünk olyan lehetőségeket, amiben mindenkinek örömet szerez az együtt töltött idő, akár a kocsiban eltöltött idő, akár az ott töltött idő. Áld meg, hogy kiáradjon a lelked, és hogy szolgálhassunk azok felé, akiket te oda rendelsz, vagy akiknek tudomására jut, ami ott létünk. Segíts azokban a helyzetekben, amikor mi nem tudjuk, hogy mit, hogyan kellene tenni, és nem is akarjuk generálni ezeket, viszont azt szeretnénk, hogy készen álljunk mindig bizonyságot tenni arról a reménységről, amit elhelyeztél a szívünkbe. Kérünk, adj hozzá teljes nyitottságot, alázatosságot, szeretetet, készítsd az alkalmakat, és adj nekünk bölcsességet, hogy járhassunk abban. Az elmúlt fél évben többször fölmerült az a kérdés is, hogy hogyan folytassuk a jövőt, itt a Calvin téren, vagy valami más helyet készítesz, nincs semmink, Urunk, egyedül annyit szeretnénk, hogy ne roncsuk el, hogy ne a lehetőségek diktáljanak, hanem a te tanácsod diktáljon. Azt szeretnénk, hogyha az, amit ígértél, hogyha gyönyörködünk benned az Úrban, akkor te megadod a mi szívünk kéréseit, hogy ez lenne megint most is bizonyság és válasz. Kérünk, őrizd meg önmagunktól, leginkább ambícióinktól, terveinktől, gyors észjárásunktól, amely képes arra, hogy összekössön egymástól messze lévő szálakat, olyankor is, amikor a lélek csendes. Kérünk téged, és nem csak ebben, hanem mindenben, hogy bár az lenne az életünknek az egyetlen és igazi mozgatórugója, hogy te szóltál, mi meghallottuk és megcselekedtük. Segítsél, hogy türelmesek legyünk, segíts, hogy alázatosak, rád figyelők lehessünk, hogy megdicsőíthesd a te nevedet rajtunk keresztül is, és bennünk is, és hogy valóban a te országod épüljön a mi életünkben, és azok életében, akik körülvesznek bennünket. Amen. No, Akházia. Én gondolkodtam, hogy felolvassam-e, de azt láttam, hogy tényleg annyira kis nyúlfartnyi maga a történet, hogy joggal tehetnénk föl a kérdést, hogy na jó, hát ő is egy volt a királyok sorában, igazából még jó sem volt, nagyon, egyáltalán. 2 Krónika 22, és van még egy rész, ahol ugyanőről lehet olvasni, ez a 2 Királyok könyvének a 8. része, ott még rövidebb, ott összesen 5 vers a 25-től 29. versig. No, emlékeztek múlt héten István olvasott föl igazán egy versszakot a 119. Zsoltárból, a 10. verset. Ugye ez a 10. vers úgy szólt, még egyszer elolvasom, teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltávolodnom parancsolataitól, ez Dávidnak a könyörgése. És az a furcsa kettősség van benne, hogy egyrészt bizonyságkénten elmondja, hogy teljes szívből kerestelek téged, és aztán mégis hozzáteszi ezt a talányos részt, hogy ne engedj eltávolodnom. A mi logikánk szerint, ha valaki teljes szívéből keresi az Urat, akkor mindazt megtette, amit meg lehetett tenni. Nem feltétlenül értjük, hogy akkor miért van ez a folytatás. Azért jutott eszembe, miközben a mai napon gondolkodtam, mert azért ez mégsem annyira magától értetődő. És Akháziának a végső tisztességet nem az ő cselekedetei adták meg. Akházia nagyon rossz volt, de azt mondja róla a krónikák szerzője, hogy azért temették mégis el királyi sírban, mert a nagyapja, Jósafát, ugyanezt tette, amit itt Dávidról följegyez az ige, hogy mert teljes szívéből kereste az Urat. Ő kereste teljes szívéből az Urat, és aztán az unokája, gonosz unokája még ebben az érdemben, ennek az érdemnek a következtében került sírba. No. Nem fogom újból elmondani természetesen Jósafátnak a történetét, de talán emlékeztek rá, hogy annak ellenére, hogy nagyon-nagyon jó király volt, volt valami gyengéje. Mindennyiunknak van valami gyengéje, nekem sokkal több van, mint egy. De mindegyikünknek van valami gyengéje. Ő neki az volt a gyengéje Jósafátnak, hogy nem tudott mit kezdeni a konfliktussal. Én se sokszor nem tudok, és szerintem sok hívő ember nem tud mit kezdeni a konfliktussal, és sok hívő ember bizony belemegy szövetségekbe, és kompromisszumokat köt, amiatt, hogy nehezen tűri ezeket. Emlékeztek, Jósafátnak több ilyen dolog is volt az életében. Az egyik talán az, ami a leginkább rossz kezdet volt, hogy fiát, Jórámot, ez nem az a Jórám, akiről itt olvasunk, hanem az ő fia Jórám, kiházasította olyan módon, hogy a felesége Atália volt, Akhábnak és Jézabelnek, tehát a gonosz életű izraeli házaspárnak a leánygyermek, aki aztán a következőkben különösen fontos szerepet fog betölteni az Akházia és az azt követő történetekben. Remélte a békét a két királyságnak, a összetartozó királyságnak a Frigy által való egyesítését? Nehéz tudni. De egyet látunk, hogy akármennyire jó szándék uralhatta őt, a végeredmény rossz lett, mert, és ez sajnos egy ilyen örök törvény, hogy az esetek zömében az alsó szint, az ördögnek a szférája, ha lépéseket tesz valaki gyengeségből, akármilyen okból ebbe az irányba, akkor megemészti a felső szintet. Hát ez lett ő vele is. Jórám, aki a fia volt és társuralkodó volt egy ideig ő mellette, nem lett jobbá. Jórámra sokkal nagyobb hatással volt az apósa és az anyósa, az Akháb és a Jézabel, mint az apja, a szent életű apja nagyobb hatással volt. A rossz megemésztette a jót. Atália, a felesége, szintén nagyobb hatással volt rá, mint a saját szülei, és bizony Jórám élete szintén egy rossz élet lett. Érdekes megfigyelni a folyamatot. Jósafát, az Istent kereső, teljes szívből kereső uralkodó 25 évig uralkodott. Szerették. Minden tévedése ellenére rendkívül pozitív a róla alkotott kép, és bár mindannyian így kerülnénk majd tovább, vagy mennénk tovább, hogy a sok-sok tévedésünk, bukásunk ellenére az összkép az volt, hogy de teljes szívből kereste az Urat. Milyen eredményeket ért el? Kevésbé volt fontos, mint hogy teljes szívből kereste az Urat. A fia, Jórám, az elkényeztetett, kihasználós gyerekek tipikusan rossz példája lett. Nem csak, hogy nem örökölte apjának a nagy lelkét, hanem gonosz is volt. Az első cselekedetei között az volt, hogy bizony megölette a saját testvéreit. Hogy ne legyen véletlenül se senki, aki igényt tartana a trónra. Tette ezt úgy, hogy miközben ő hát nem igazán volt alkalmas rá. Ezt neki ugye Illés próféta aztán meg is üzeni, hogy a legkevésbé voltál alkalmas a trónra. Isten mégis eltörte, és hova jutottál? Ez volt az apjának, Jósafátnak talán a másik ilyen nagy tévedése. Nehéz ezt nagynak mondani, ma miénk, az enyém biztos sokszor sokkal nagyobb, de nem tudott ellenállni a nyomásnak, a társadalmi elvárásoknak, annak, hogy már bevett rendé vált, hogy a trónörökös az első szülött fiú, függetlenül annak rátermettségétől, képességeitől. És így lett Jórám király, miközben Sámuel által annak idején egész világosan Isten elmondta, hogy ő tart igényt arra a jogra, hogy kijelölje a következő királyt. Ez nem dinasztikus nép, mint ahogy az összes többi. No, Jórám gonoszul tett, az ő idejében el is szakadt két része a egykori salamoni birodalomnak a Izrael országától, az edomiták, például az Edom része teljesen elszakadt, és Libna, és sikertelen háborúkat viselt, két háborúba is belement, mind a kettő háború vesztes háború volt, a második háború az annyira megviselte a udvart, mert az arámiak és a filiszteusok, akik ellen háborúzott, azok bizony elvitték az összes feleségét, meg az összes gyerekét Jórámnak, a családját gyakorlatilag elvitték Jeruzsálemből. Egyetlen egy fia maradt, akit nem vittek el, és az ő anyja. Az ő anyja szobanforgó Atália, aki Akhábnak volt a lánya. Most már én is belemegyek ebbe, kikének a gyereke, fia, borja. Feleségemmel szoktunk sokat mulatni rajta, hogy amikor fiatalok voltunk, és a szüleink ilyeneket mondtak, hogy tudod, az XY-nak az akárki csodája, akkor mindig csak néztünk, hogy miért mond olyan sokat az öregeknek, hogy kinek a kicsodája? Aztán ma mi pont ugyanezt csináljuk. Hogy ja, ott volt a temetésen, tudod, a XY-nak a fia, föl se ismertem, de annyira a szülei vonását hordozta magán. Szóval sokat már nem fogok így családfákról beszélni, de érdemes azért egy kicsit látni ezt a családfát is. Amikor szóba kerül, hogy ő maradt egyedül, akkor van egy különös dolog. Ezen az egy helyen, a 21. rész 7. versében Joákháznak nevezi őt a Biblia, Akházia helyett Joákháznak. És ez azért különös, vagy mindenképpen említésen méltó, mert azt jelenti a Joákház, hogy akinek Jahve segít. És ebben benne van az ígéret, benne van a lehetőség, hogy Isten segíteni akar még neki. Az apja rossz volt, de ő akár indulhatna tiszta lappal is, Isten segíteni akar neki. No, nem indult tiszta lappal. Az apja sem uralkodott túl sok ideig, 8 évig uralkodott, szembe a 25 évig uralkodó Jósafáttal. És Jórám összesen 8 év után meghalt, méghozzá nagyon-nagyon-nagyon rossz körülmények között, valami gyógyíthatatlan bélbetegség támadta meg. Az utolsó kettő évét a 8-ból igazából már kínok között élte meg, és úgy halt meg. Nem is kapta meg a tisztességes temetést, de így halt meg. Az Úr felette nagy bélbajjal verte meg őt, mondja 2 Krónika 21, amely gyógyíthatatlan volt. Na most itt van egy nagyon érdekes fordulat. A sorok közül lehet csak rá következtetni, de ott van benne a sorokban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogyha valakit egy 2 éves, súlyos, gyógyíthatatlan betegség ér, akkor talán elgondolkodik rajta. És én azt gondolom, hogy ő is elgondolkodott rajta. És majd felolvasom újból azt a versszakot, ami erre utal, de valami olyas, valami kezd körvonalazódni az igéből, hogy ebben az utolsó 2 évben maga mellé vette a következőt, tehát ezt az Akháziát, aki korábban Joákház néven jegyez föl a Biblia. Valószínűleg ugyanaz az elvezető, mint ami az apját, Jósafátot, hogy menteni, ami menthető. Úgy tűnik, mintha az utolsó 2 évében valahol mégis fölébredt volna benne az a szikra, hogy másképp kéne csinálni, és hogy lehet, hogy még ezt át lehet adni a gyermekének, Akháziának, de nem sikerült. Ugye onnan gondolható ez, mert amikor a Biblia leírja Akházia uralkodásának az elejét, akkor néhány dolgot leszögez. Az egyik az, hogy ez az anyja neve az Atália volt, aki Akháb Jézabel lánya, Omri unokája, tehát csupa ilyen nagyon gonosz előzményekből született. És ilyen ekkor írja, hogy ő is, mármint a király, az új király, Akházia, Akháb házának útjain járt, mert az anyja volt a tanácsadója. Az anyja volt a tanácsadója az istentelen cselekedetekre, és úgy folytatja, hogy gonoszul cselekedett az Úr szemében, amint anyja háza, Akháb háza népe is, mert vesztére ők voltak a tanácsadói apja halála után. Nem tudom, valószínűleg, hogy picit áttételes, de érzitek ezt a finom utalás benne? Hogy az volt neki a veszte, hogy meghalt az apja, aki már akkor 2 éve beteg volt, halálos beteg, és megint az anyja és az anyja tanácsadói voltak azok, akik meghatározták a politikát, és tanácsot adtak neki, többek között arra, hogy menjen el harcolni. Szóval lehet, hogy az apja akarta még a nevelést pótolni. De egy 20 éves fiatalembert, aki a palotában nő föl, akinek az anyja, azaz Atália, azt már nehéz bármilyen módon befolyásolni. Nem mondanám, hogy maga az, ami ez a néhány mondat mond, az annyira kiemelkedő, de azért ad egyfajta józanságot nekünk szülőknek is, mindannyiunknak. Szóval azt, hogy azzal azért lehet számolni mindig, mindenkorban, hogy külön kegyelemként persze egy nap alatt is meg lehet fordulni a háza népének, az ember háza népének. De hogy általában ez a kimintvet úgy arat törvény, ez érezteti a hatását a következő generációkban, és amit elrontottak a nagyszülők, meg elrontottak a szülők, ha csak nem valami isteni kegyelem folytán, és azért az új szövetségnek ez a fő üzenete, nem történik valami, akkor a gyerekben olyan fajta ritmus, olyan fajta reflexek alakulnak ki, amit már nagyon nehéz megváltoztatni és befolyásolni. És előtte azért, hát azt kell mondanom, hogy volt jó példa is. Ez nem derül ki közvetlenül, de közvetve kiderül, hogy Jósafát, amikor meghalt, akkor már Akházia 14 éves volt. Tehát nem volt egy csecsemő. Ő 14 éves koráig maga előtt láthatta azt az ellentétet, amit jelentett Jósafát, a nagyapja, meg jelentett Jórám, az apja, és az anyja Atália. De úgy tűnik, hogy mindezek mellett megint csak az következett be, hogy az alsó szint megemésztette a felsőt, és a gyerek nem arra figyelt, amit Jósafátnál, a nagyapánál látott, hanem sokkal inkább arra, amit a közvetlen környezete mutatott felé, és bizony a következő 6 évben elment abba az irányba, amiről már nem tudott visszatérni. Akkor sem, ha esetleg valóban megváltozott az apjának a magatartása, és talán a bélbaj közben már másfajta tanácsokat adott, mint sem korábban. Csak eszembe jutott, ezt Márti fogja leginkább ismerni, van egy, meg Petra, te is, egy ének a Nincs helyed Jézus számára, és annak az utolsó sora jutott eszembe, amely körülbelül azt mondja, hogy míg a kegyidő jelen van, kegyelmi idő jelen van, nyisd meg szíved ajtaját. Neki is ott volt a kegyelmi idő, és megnyithatta volna a szívének az ajtaját, de úgy tűnik, hogy ő úgy döntött, hogy nem akarja megnyitni a szívének az ajtaját. Nem akar kikerülni a helyzetből, és azt olvassuk, hogy gonoszul cselekedett az Úr szemében, mert hogy vesztére ők voltak a tanácsadók, sőt, az ő tanácsukra hadba ment Jórámmal, Akháb fiával, Izrael királyával, hazáél Arám királya ellen Rámot Gileádba. Megint egy csomó név. Az a Jórám, ez a nagybátyja Jórám. Szóval nem az apja Jórám, aki judeai király, a déli királyság, hanem az északi királyság Jórámja, aki Akhábnak volt a fia Jórám. az ő nagybátyja, ővel együtt elment Rámot Gileádba, nem ő az első, ugye már Jósafát is elment Rámot Gileádba, akkor még Akhába. Na szóval volt egy újabb szíriai csata. Elég ennyit tudni, hogy Szíriával hadakozott mindig, megpróbálták egymás területeit bekebelezni. Na most Rámot Gileád a Jordántól keletre fekszik. Nagyjából Damaszkusz felé. Elég megint csak ennyit tudni, hogy ez volt a helyszín, és annyit talán, hogy azért az akkori háború, úgy, mint ma is jelenti, csak a mai generáció kevésbé érzékeli ezt, az nem egy egyszeri csata volt, hanem csatáknak a sorozata, amiközben voltak megállások, szünetek időnként, ugye évekhez kötötték, Dávidról olvassuk, hogy amikor megint kitavaszodott, és a csatába menés ideje volt, akkor megint elmentek csatázni, és feltehetően még mindig ugyanazokkal. Szóval Szíria is egy ilyen hosszabb csatának volt a helyszíne, Rámot Gileád, és az egyik ilyen csatába, ami a háborúnak a része volt, megsebesült a nagybácsi, Jórán, megsebesült. Aztán ez nem azt jelentette, hogy vége a háborúnak, nem halt meg. Ez annyit jelentett, hogy elment, hogy ápolja magát, sebeit gyógyítsa, gyopáros fürdőre, meleg vizeket venni, vagy valami hasonlót. Lényeg az, hogy úgy döntött, hogy most rá nincs szükség, úgyhogy szépen elment Jezreelbe, ami viszont a Jordántól nyugatra fekszik. Jordántól keletre Szíria, Jordántól nyugatra egy halom Megiddó felé, majdnem Jordán és Megiddó között félúton. A két város távolsága 50 kilométer, alaposan utána néztem. Lehet, hogy teljesen fölösleges, csak én jobban bele tudom magam élni a helyszínekbe, meg abba, hogy mik történnek, hogyha látom a magam előtt pörögnek úgy le, milyen filmszerűen az eseménye. Szóval szépen elment gyopáros fürdőre, és ott el volt. Na, és akkor van egy különös fordulat, az pedig az, hogy Akházia, az unokaöccs, akiről a mai együttléten beszélek, ő úgy döntött, hogy ő is ott hagyja a csatát. Most rá sincs szükség, majd a vezérhelyettesek tartják a frontot, Sutyel, ő is megy, hogy meglátogassa a nagybácsit, aki Jezreelben a sebeit gyógyítgatta. Azt mondhatnánk, hogy milyen istenes cselekedet. És most jön a fordulat, azért vártam erre. Tulajdonképpen, hát nem ez az, ami elvárható a rokoni kapcsolatokban? Nem ez a természetes? Hogy nem minősítjük a nagybácsinak a cselekedeteit, de viszont a nagybácsi most beteg. Nagybácsinak gyógyulásra van szüksége. Elmegyek, fölkeresem, ellátom, segítem. Itt megáll a Királyok könyve, és betold egy toldalékot. Nagyon szeretem ezt a toldalékot, mert valami olyan fantasztikus emberek jelennek meg benne, akik addig nem szerepeltek. Mindjárt elmondom, a dolog úgy kezdődik, hogy miután ő elmegy Jezreelbe, akkor elkezdődik egy gyors eseménysor, és ez az eseménysor teszi értelmessé azt, hogy miért mondja az ige azt, hogy az Isten akaratából indult meg ez az eseménysor, akkor, amikor ő lement látogatóba. Azt történik, hogy megjelenik Elizeusnak egy tanítványa, egy próféta tanítvány, megjelenik Rámot Gileádban Elizeus megbízásából. Visz egy korsó olajat, félrehívja Jéhút, az egyik főparancsnokot, az egyik vezért, akit ott maradt a táborban, még a fővezér, a király, az ápolja magát, félrehívja és fölkeni királyjá. Még egyszer hangsúlyozom, ez akkor történik, miután már Júda királya elmegy látogatni, és Isten úgy dönt, hogy ezt ő olyan módon fogja értékelni. Hova tettem a telefonom? Ki látja a telefonomat? Fekete-fekete. Ezt az egy mondatot hagy olvassam föl. Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Akháb fiát Jezreelben, ahol az betegen feküdt. Elizeus próféta pedig szólított egyet a próféta fiak közül, és azt mondta neki, ő vesz föl derekadat, menj el Rámot Gileádba, keresd meg Jéhút, Nimsi unokáját, hívasd ki társai közül, vedd el korsó olajat, töltsd a fejére, és mondd, így szól az Úr, fölkentelek téged Izrael királyába, aztán nyisd ki az ajtót, és fuss el, és ne időzz ott tovább. És igazából ez történik, oda megy, nem időz tovább, elfut előle, és ekkor van az, hogy Isten akaratából vesztére lett Akháziának, hogy Jórámhoz ment. Na, nagyon alá akartam támaszni, és közben kiestem a ritmusból, bocsássatok meg miatta. Szóval, Jéhu egy nagyon különös ember. Én ahogy a Jéhu történeteket olvasom, most elnézést kérek ezért a nagyon plasztikus, de magyarok számára érthető kifejezésért. Jéhu körülbelül úgy működik, mint Attila, Isten ostora. Egy kőkemény ember. Kőkemény ember. Ő aztán, ha valamiben neki fog, és ez a feladat az, hogy írtsad ki Akábnak a házanépét, akkor kiírtja az Akáb házanépét, sőt, még kiírtja Akházia házanépét is. Fürále felle, soha nem lehet azt tudni. Erre soha nem kapott semmilyen megbízatást Istentől. De Jéhu ilyen ember volt. Jéhu olyan ember volt, nem olyan ember volt, mint Dávid, akit miután fölkent Isten királyá, akkor még hosszú időn keresztül senki nem tudott erről a fölkenetésről, Dávidon kívül, meg Sámuelen kívül. Senki nem tudott. Jéhu, amint a belső szobából kiment a külsőbe, és megkérdezték a vezértársak, hogy ki volt ez az ember, hát pillanatok alatt elmondta. Elmondta, hogy ki volt, miért jött, azonnal leborultak előtte, azonnal hűséget fogadtak, ő pedig azonnal, aki az úré utána, rögtön neki álltak, hogy akkor végrehajtsák a feladatot. Annyira ismerős ez is, mert nagyjából azt az ambiciózus ember testesíti meg Jéhu, akinek elég egyfajta direktíva, és utána ő osztja be. Az Úr mond valamit, ő nem kérdezi meg az Urat a részletek tekintetében, hanem a saját elképzelése szerint neki áll teljesíteni a feladatot, függetlenül attól, hogy a megbízatás mikorra szól, mennyi ideig szól, mikor akarja az Isten őt megállásra késztetni. Ilyen fogalmakat ő nem ismer, ő csomagtervet ismer, kapott egy csomagot az Úrtól, azt ő megcsinálja. Hangsúlyozom, mindegyikünknek más persze az élete, de azért ismerjük ezeket a csomag dolgokat, hiszen sokszor nagyon jó szántékból a keresztények is ilyenek, hogy úgy érzik, hogy ő neki van egy missziója az Úr, és már ez divat is, megkérdezik, hogy neked mi a szolgálatod. És akkor egy csomagot várnak, hogy mondjam el, hogy az én csomagom, amit az Úrtól kaptam, az ez, hogy prédikáljak. A másiknak a csomaga, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. A harmadik, ahogy szóval dicsőítsen. A negyediknek valami más a feladata, de mindegyik egy-egy csomag, amelyikben a mai társadalom arra nevel bennünket, hogy nincs megállás. Te kaptad az Istentől, kaptad, teljes erőddel, legyél rajta, menjél, dolgozz, csinálj, az Úr majd megjutalmaz érte. Nem mondom, hogy az Úr nem jutalmaz meg, de azért azt érzékelem, hogy azok a módszerek, amiket aztán majd Jéhu is alkalmaz az egész művelet során, hát az nagyon sok ponton megkérdőjelezhető, de azt majd egy olyan alkalom, amikor Jéhúról esik szó. Szóval így aztán Jéhu elmegy. Annyit tennék talán hozzá, hogy Isten pontosan tudta, hogy ki a Jéhu. És pontosan tudta, hogy egy ilyen ember, akit most beenged a történelem színpadára, az hogyan fog viselkedni. De ő akkor sem ad megbízást abban az értelemben, hogy ugye ő megígérte Dávid házának, hogy mindörökké Dávid házából fog támasztani királyokat Júdában egészen Jézus Krisztusig, és ez ő meg nem másítja. Most sem másította meg, de beengedett történelem színpadára egy olyan embert, aki ezzel abszolút nem törődik. No, és így történik az, hogy Jéhu betől Jordánon túli, tehát a nyugati, az eredeti területekre, Izrael királysága területére, és Jezreel városa felé tart a hadsereggel. Ez egy annyira klassz jelenet, biztos emlékeztek rá, az őrtoronyból nézik, hogy ott vágtat egy sereg a Jezreel felé, és eléjük küldenek egy küldöncöt, megkérdezi, hogy békességes-e a jöveteled, akkor Jéhu azt válaszolja, hogy mi között hozzá, kerülj mögém, mögé kerül. Elmegy egy másik küldönc, az is ezt mondja, hogy a király kérdezi, hogy békességes-e az, amivel jössz, nem tudják, hogy Jéhu az, csak látják a sereget. Ugyanez a válasz, az is csatlakozik a lovasokhoz, és mennek tovább. Amikor megjegyzik, hogy te, mondják a királynak, ez olyan, mintha Jéhu lenne. Azt az egy mondatot azért felolvasom, mert nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes. Azt mondja, a hajtás olyan, mint Jéhunak a Nimsi fiának hajtása, mert mint egy őrült úgy vágtat. Ritkán, ha mondanak ilyet a Bibliában, hogy figyelj, te, ez olyan, mintha ez Jéhu lenne. Úgy vágtat, mint egy őrült. Mint egy őrült, ez a szó van benne. No, na akkor már addigra már valamennyire nyilván fölépült, jó rám is úgy dönt, hogy ennek felesett téréfa, és összegyűjti a harci szekereket, és kivonul ő is, és vele tart Akházia is. Az unoka ő, aki egyébként csak látogatja a beteg királyt. És megtörténik a találkozás, aminek az a vége, hogy ráébrednek, hogy árulás, és menekülőre fogják a dolgot, Izrael és Júda királya, Jéhu pedig hátulról nyilat lő ki, és megöli Jórámot ott a helyszínen. Aztán persze folytatódik a tisztogatás, emlékeztek biztos erre a megint csak ilyen horrorisztikus jelenetre, mindenki olvassa el, mert nem biztos, hogy különösképpen el kellene mondani az, ahogyan Jézabel meghal, büszkén kikönyököl a palota ablakán, amikor bevágtatnak a lovasok, megkérdezi a Jéhu, hogy van-e odafent valaki, aki vele van, mármint az új királlyal, és akkor kihajítják Jézabelt az ablakon, és valóra válik az Illésnek a jóslata, hogy az ebek falják föl gyakorlatilag teljesen Jézabelt. De még ez sem elég, hanem ezek után Samária felé tart, erről olvastunk, a két történeti könyv némi különbséggel, de ugyanazt mondják el. Megöleti Samáriában a Akháziának a 70 fiát. Ez most már a Júda királya, aki elmenekült a csatából. Őket is megöleti. Tulajdonképpen minden hozzátartozót mind a két házból kiírt teljes mértékben. Úgy szól a történet, hogy fölkelt, elindult és elment Samáriába, de útközben a pásztorok juhnyíró házánál találkozott Akháziának, Júda királyának a testvéreivel, rokonaival az eredeti szövegben Jéhu, és megkérdezte, kik vagytok. Ők így feleltek, Akházia rokonai vagyunk, és lejöttünk, hogy köszöntsük az izraeli király gyermekeit, meg a királyné fiait. Jéhu ezt parancsolta, fogjátok el őket élve. Erre élve elfogták, és megölték őket a juhnyíróház kutya mellett, 42 férfit, nem hagyott életben senkit. Nem csoda, hogy amikor az egész tisztogatásnak végére ér, akkor a 2 Krónika 22 arról számol be, mielőtt Atália átveszi az uralmat anya királynőként, hogy nem volt immár senki Akházia háza népéből, aki királyá lehetett volna. Senki. Persze Isten akkor is talált magának valakit, és ez a, itt kezdődik a fölívelő szakasz majd, gyönyörű rész Atáliának, Atáliával kezdődően, ahogy majd a Dajka elrejti a Jóást, és ahogyan az a főpap házában nevekedik, és ahogyan ebből a más környezetből, a papi környezetből fölnövő fiú egy fantasztikus királlyá változik. Ez egy más történet, de ebben a percben még csak annyit lehet mondani, hogy nem maradt senki, aki uralmi ágon követni tudta volna Akháziát. Úgyhogy hát elég örömtelen, kiábrándító szavakkal záródik az Akházia történet. Ő volt a 7. király Salamontól számítva. És ő volt az első olyan király, akit megöltek erőszakos halállal Júda királyai közül, és ő volt az első olyan király, akit a Máté evangéliumának a Jézus családfáját felsoroló táblázata kihagy. Mind aki nem létezett. Nagyon sokszor találkozunk ilyennel, hogy a létezik, nem létezik fogalom a Bibliában, az az Isten szerinti kategória, az Isten országában élő, vagy mint olyan nem élő. Úgyhogy nyilván nem véletlen, hogy az első megnevezés, a Joákház, az csak egyszer hangzik el, akkor, amikor még van remény arra, hogy Isten meg akarja segíteni, de volt valami benne, ami aztán ezt lehetetlenné tette, Isten minden segíteni akarása ellenére sem akarta, hogy Isten segítsen rajta. Talán abban foglalnám össze, hogy addig, ameddig a nagyapja Jósaffát, az akart és képes is volt arra, hogy utat módosítson, pályát módosítson, addig ő erre nem volt hajlandó. Emlékeztek rá, Jósafát elköveti azt a hibát, hogy elmegy Akhábbal ugyanúgy a szíriai háborúba, amikor a Mikeás jövendőlése van, de ő tanul belőle. Ő bölcsebben megy haza, mint ahogy oda ment, és nem akar minden áron ennek a rokoni lojalitásnak megfelelni a végsőkig. Ezzel szemben Akházia igen. Akházia nem csak hogy lojális volt a nagybátyjához, hanem akkor is, amikor Isten jelt adott neki abban, hogy a nagybácsi megsebesült, ítélet alá került, ott kellett hagyni a csatateret, és látnia kellett volna józan emberként Akháziának, hogy ez az Úrtól való jel, ő mégis úgy dönt, hogy ő lojális akar lenni az ügyhöz. És ez a lojalitása, ami nemesnek tűnik, ez a látogatás, ami nemesnek tűnik, ez volt az az utolsó csepp a pohárban, ami mikor megtörtént, akkor Isten azt mondta, hogy na jó, akkor most változtatunk az események folyásán, és elküldi a proféta fiakat, Elizeus proféta fiakat Jéhúhoz, hogy akkor meginduljon egy egészen más eseménysor, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy ez az egész döntéssorozat úgy, ahogy van, úgy volt rossz. És hát bennünket is állandóan ez a veszély ér, hogy vajon erősebbek a összes fajta elköteleződésünk, mint sem az Úrnak a szava. Isten meg tud állítani bennünket? Olyankor, amikor rossz irányba megyünk, hallgatunk arra, vagy pedig tovább megyünk, megkeményedünk, konokokká válunk, ahogyan ő konokká vált. És mindenfajta hangzatos dolgokra, ami legyen az rokonság, legyen az lojalitás, legyen az egyszerűen kényelem, vagy kompromisszum, készség, vagy a kockázatkerülés, annyi minden van, ami bennünket minden nap ér, és ami meg tud kötni, az adott szó meg tud kötni, egy csomó minden meg tud kötni, amiben, hogyha ha fontosabb, mint az Isten szavának való engedés, akkor bizony akkor is ítélet alá kerülhetünk, ha egyébként a felszínen nemes marad minden. Ugye Jézus egyszerűen ezt mondja, és ez bármennyire a felszínes olvasatra nagyon nélkülözi a humanitást, de azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli az ő apját, anyját, feleségét, nőtestvérét, rokonságát, saját lelkét, az nem tud engem követni. Aki az ördög föl tud használni olyan módon, hogy az alsó szint, a kialakuló kapcsolatok és kötődések megfojtják a fölülről való, a felső szintről való vezetést, akkor azt nem tudja az Isten használni. Az gyakorlatilag ilyen szempontból élettelen, halott, nem létező Isten munkájában valaki, akivel nem tud Isten számolni. Szóval Jósafát megbotlott, de fölállt, ő pedig nem akart fölállni, tartotta magát az eredeti tervhez, és ez a látogatás ilyen módon a saját útjának a vége volt. Két rövid gondolat befejezésképpen, nem tudom miért jutott eszembe, fogalmam sincs, de talán ezekről a lojalitás, kötődés, saját életünknek a átértékelés, az elhívásunk fényében, de eszembe juttatta Jézusnak azt a mondatát, ami az elragadtatáshoz kapcsol ő, ez a két asszony őről egy malomban, az egyik elragadtatik, a másik meg ott marad, és egy csomó ilyen, ugye ez a Lukács evangéliumának a 17. részben, ott azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Emlékezzetek Lót feleségére, aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt. És ez ugrott be, miközben Akháziát olvastam, hogy persze ennél sokkal komplikáltabb volt az ő élete, az apja, az örökség, miket látott, milyen mintákat hozott nagyapától, nagyanyától, milyen mintát hozott az apjától, a megtérésekből, hogyan tanult. Akárhogy is, persze nagyon bonyolult, de egy biztos, hogy ő győzni akart. Ahogy biztos az, hogy a Lót felesége csupán szerette volna megtartani a háza népét. Vagy Szodoma és Gomorra jóságát. Nem nagyon mondja el a Biblia, lehet persze találgatni, de egy biztos, hogy Jézus azt mondja, hogy elvesztette az életét. Mert ez a mondani való, hogy emlékezzetek Lót feleségére, aki meg akarta tartani az életét, és elvesztette. Vagy meg akarta tartani a szeretté életét, és elvesztette azt. Ez az egyik gondolat, ami eszembe jutott. A másik gondolat pedig megint egy különös áttétel, de mégis így van a Jelenések könyve, a 18. rész, amelyik egy furcsa és nagyon egyszerű mondatot mond, körülbelül az út közepét mondja el, azt, ahol még akár Akházia is változtathatott volna, ha akart volna. Azt mondja a Jelenések 18.4, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Nagyon plasztikus, nagyon egyértelmű a Jelenések írójának a fogalmazása. Azt mondja, hogyha benn maradsz, ahogyan benn maradt Akházia ebben a történelmi helyzetben, és nem futott ki belőle, és részesévé vált Jórám bűnének, egyáltalán Omri családja bűnének részesévé vált, azt mondja az Isten, hogy ha nem ez lesz, akkor bizony elkerülhetetlen, hogy téged is érni fog az ítélet. Az az ítélet, ami érte a Jórámot, illetve akár egész háza népét. Fussatok ki belőlem én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűnében, és ne kapjatok az ő csapásaiból. És talán azzal zárnám, hogy mindez bennünket talán azért is érint, vagy érinthet, mert a Tesszalonikai levél most akkor is, hogyha történelmileg nem tudjuk behelyezni a pontos időket, lehet, hogy a kevésbé pontosakat nem, de a 2 Tesszalonika mégiscsak arról beszél, hogy a világ fut a hitehagyás irányába. Nem akarom mondani azt, hogy én nem, hogy nem akarom, félreérthető lenne, de sajnos akkora a hitetés folyamatosan, hogy talán még a keresztény világnak egy nagy része is, anélkül, hogy tudna, kompromisszumkészség miatt, a rokoni kapcsolatok miatt, a konfliktus fölvállalás nehézségei miatt, de mégis valahol ki van téve annak a kísértésnek, hogy a világgal együtt fut a veszedelem felé. Miközben folyamatosan halljuk az üzenetet, hogy fussatok ki belőle, én népem. Jelent, amit jelent. Nyilván nem a szerzetes rendek újraélesztéséről beszél. De azt mondja, hogy ne legyetek részesek abban, amit láttok, hogy nehogy véletlenül az az ítélet érjen benneteket, ami éri a többit, és amire Jézus azt nagyon találó képeket hozza, hogy a felszínen minden ugyanaz. 2 asszony őről, 1 malomban. Ugyanaz. 2 keresztény őről, 1 malomban. És nem tudod, hogy melyik futott a világ szerint, a világ romlásával, akárcsak behálózva a veszedelem felé, és melyik nem. És a válasz, vagy Jézusnak a gondolata, az nagyon egyértelmű. Az egyik fölragadtatik, a másik elhagyatik. No, hát nekem ez mind benne volt valahol Akházia történetében, és tényleg az a vágyam, hogy bár Isten tartana meg bennünket olyan módon, hogy ezek a nagyon sunyi, ördögi csapdák, amik folyamatosan előttünk állnak, azokat úgy kerülhessük ki, hogy elmondhassuk azt, amivel István kezdte a múlt hetet, hogy teljes szívből kereslek téged, és talán folytathatnám akár az Úr imájával, hogy ne engedd, hogy belegyalogoljak ezekbe a kísértésekbe, és ha mégis belegyalogoltam, akkor meg szabadíts meg ezeknek az összes hatásától. Ne engedd meg, hogy eltávolodjam a parancsolataitól, mert bizony, hogyha megacélosodik bennünk az eltávolodás, és az abban való hit, hogy mi jól csináljuk, akkor akarva akaratlanul, de már nem tudjuk az Úr akaratát sem hordozni, sem betölteni. Köszönöm. Ennyit szerettem volna megosztani. Amen. Amen.